A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Énekkel készüljünk a keresztség kiszolgáltatására, és közben mondom, hogy itt elől van némi hely még az egyik oldalon. Esetleg előre lehet jönni azokat elfoglalni, vagy ha a keresztelés után a családok a kisgyermekek miatt kimennének a templomból, azokat a helyeket is utána el lehet foglalni. A keresztelésre készülve a 431-es számú dicséretünket énekeljük. Úristen, kérünk téged, keresztelj és mosd meg minket. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. A Máté evangéliumának a 28. részéből olvasom, a 18-tól 20-ig terjedő versekből. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék egy verset kiemelni a János evangéliumából, a 16. résznek a 21-es versét. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte a gyermekét, nem emlékezik többé a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint olvassuk ezeket az igéket, és ez a tegnapra kijelölt szakasz egyik mondata, és egyből alkalmasnak találtam arra, hogy a keresztség kiszolgáltatása előtt néhány gondolatot elmondjak ezzel kapcsolatosan, és ezt a két kisgyermeket így kereszteljük ma meg. Jézus búcsúzik a tanítványoktól, és egy szorongató pillanatról beszél, egy olyan pillanatról, amikor a tanítványok tanácstalanok, amikor a fájdalom valóságát élik meg, Jézus a saját kereszt halálára gondol. De azt mondja, hogy ez egy kis idő, és utána történik valami olyan, ami mindent felülír. Minden fájdalmat, minden elkeseredést, minden békétlenséget, az lesz az örömnek a teljes ideje. És nyilván ehhez egy nagyon jó kép, és ezért használja maga Jézus is, a születésnek a csodája. Az, amit én is ilyen sokszor így fogalmazok, hogy a csoda. De azért az ember mégiscsak érzi benne, hogy ez egy olyan különleges és furcsa csoda, hogy fájdalmak, gyötrelmek és az élet szépsége együtt jelenik meg. Az egyik édesapa szülész orvos, és ő ezt talán többször is megéli, és talán többféle helyzetből kiderül az, hogy valahogy milyen érdekes, hogy az életre születés az embernek mégis ennyi gyötrelemmel jár. A Biblia ad erre egy feleletet, hiszen már a kezdő lapjain ott van az a történet, hogy Ádámnak és Évának el kell hagynia a paradicsomi helyet, az Éden kertjét, és ennek a kiüzetésnek, vagy eltávolodásnak onnan az lesz az egyik következménye, hogy az ember mindig gyötrelemmel éli meg az utódainak a születését. És ez nem azért van, mert az Isten félelmet akar kelteni bennünk, hanem azért van, mert minden ember az Istentől elszakadt állapotban születik meg. Abban az állapotban, hogy ő, ha az Isten nem veszi a kezébe, egy elveszett valaki. És nyilván, amikor az édesanyja is, vagy a szülőpár magához szorítja a születés után a gyermeket, akkor annak az öröme járja át, hogy tényleg valóban az Isten megajándékozottá tett bennünket, és ehhez képest már azok a fájdalmak, amik pillanatokkal korábban voltak, elfelejthetőek. Ezt azért idézőjelbe tenném. Tehát minden emberi élet, és ez a keresztségben is megjelenik, valahol úgy indul, hogy először megtapasztalja azt, hogy milyen Isten nélkül. A szülő is megtapasztalja ott egy pillanatra annak a fájdalmát, hogy milyen lehet az, amikor az ember elszakad az Istentől, és valahogy a gyermek is ezt megéli. Hát nyilván ők erről nem tudnak beszámolót adni, de azért az ő helyzetváltozása is arról szól, hogy valami nagyon kényelmetlen új dologba kezd bele az életével együtt. De a következő pillanat az már az Isten gondviseléséről szól. És ettől a pillanattól kezdve elkezdődik egy csodálatos ígéret, amit így olvasunk itt, a szereztetés ígében, hogy és mostantól akkor veled vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez az öröm, amiről Jézus beszél, azt mondja, hogy felülírja azt a küzdelmet és azt a nyomorúságot, amit az ember a saját állapotában ebben a pillanatban, vagy az előző pillanatokban megtapasztalt. És én most szülőktől, és keresztszülőktől, és családtagoktól, és gyülekezettől azt kérdezem, hogy élünk-e ebben a mindent felülíró örömnek az állapotában. Tényleg arról szól az életünk, hogy mindaz, ami benne nehézség, küzdelem, ami az aggodalmaskodásomról szól, hiszen a gyermekem mellett állandóan megterhelt az ember lelke félelmektől, próbál odafigyelni, de tudja a mulasztásait, tudja jól azt, hogy nincs képben annyira, hogy mi az, amit ennek a gyereknek meg kell adni, csak találgatásaink vannak sokszor. Mindezt maga alá gyűri az a mindent felülmúló öröm, hogy én megajándékozott ember vagyok, hogy az Isten kegyelmesen nézett rám, adott egy ép és egészséges kisgyermeket nem csak az örömömre, hanem feladatként, szolgálatként, hogy vezessem, és nem kis kihívás, de nem kis ajándék ugyanakkor mind a kettő. Ennek az örömnek a napjait élni. Nekünk itt jó dolgunk van. Itt nekünk könnyű. Rámosolygunk ezekre a kis aranyos gyerekekre, ilyenkor mindig szépen mosolyognak, szépen vannak felöltöztetve, és nem látunk mögé, de ott van a mi tapasztalatunkban, hogy ezek mögött, a mosolyok mögött álmatlan éjszakák vannak. Az ő részükről is, az én részemről is. Hogy néha úgy kell engem is megtámogatni, hogy valahogy összeszedjem magamat. De azért mögötte mégiscsak az éltet engem, hogy nagy dolgot kaptam. Az élet csodájának részessévé tett az Isten. Az ő teremtő hatalmának lettem a részese azáltal, hogy ő azt mondta, hogy legyen, és a következő pillanatban az a legyen és lett, az ott van az én kezemben. Jézus ehhez kínálja fel a segítségét, ehhez akarja adni az áldását, hogy minden emberi próbálkozás, szeretet, türelem, minden olyan dolog, amit mi úgy a magunk lelkünk mélyéről szeretnénk odaélni és odaadni a gyermekeinknek, olyan igazi lehessen és teljes legyen, hogy ezen az úton ezek a gyermekek odaérkezzenek, akiktől elindult az ő életük. Visszataláljanak a Teremtő Istenükhöz, megismerjék őt megváltó Istenüknek, és az örök élet felé indulva ebben a földi világban az Isten azon áldásait hordozzák, amelyek mind az övéinek az életét be tudják tölteni, mint a saját életüket. Ezekkel a gondolatokkal fogom megkeresztelni most ezt a két kisgyermeket, de mielőtt ezt megtenném, kérem, hogy szülők és keresztülők tegyenek fogadalmat itt az Isten színe előtt. Jöjjetek, közösen álljunk fel. És szülőknek és keresztülőknek két kérdést teszek most fel, és kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretetek szerint feleljetek meg ezekre az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig is tudjuk, hogy Te az élet pártján vagy. És azért alkottad az embert, hogy gyönyörködj benne, hogy az életét úgy tud igazgatni, hogy az békességben éljen és boldogságban, örömben. Ennek egy szeletkét tapasztaljuk újból és újból akkor, amikor újabb embert alkotsz erre a világra, és ennek valahol minket is részesévé teszel. Felfoghatatlan az ajándék, és nagy a felelősség, nem is tehetünk mást, mint előtted állunk meg. Tőled akarunk tanulni, tőled akarunk útmutatást kérni, hogyan kell ezt jól csinálni. Jobban szeretni, jobban odafigyelni, azt adni, amire igen nagy szükség van, és hogy kell úgy rád figyelni, hogy azon az úton tudjuk vezetni a mieinket, amelyre bennünket is hívsz. Így köszönjük meg ezeknek a kisgyermekeknek az életét, az épségét, az egészségét. Így tesszük a kezedbe az ő jövendőjüket, azt az utat, amit nekik szántál, és engedd, hogy ők is meg tudják ragadni az ígéretet majd, hogy velük vagy, és hozzád fordulhatnak, tőled kérhetnek segítséget. Így kérjük, hogy testi és lelki növekedésükben add a Te áldásodat, irgalmasságod és kegyelmességed szerint. Amen. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 475. dicséretünket keressük, és azt énekeljük mind a három versével. 475-ös számú dicséretünk első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Isten igére figyeljünk, ami megvan írva számunkra ezen a vasárnapon a János evangéliumában. A János evangéliumának a 16. fejezetéből az előbb elhangzott igének folytatólagos részeit olvasom. A 16. fejezetből a 23-tól a 28-ig terjedő verseket. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljő az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hisztek, hogy hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyámtól jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását és megértését, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, a lelkünk elcsendesedésével és imádságaival szeretnénk megállni te előtted. Minden gondolatot, érzést, amely bennünk él, foglalkoztat, zavar, megterhel, szeretnénk ide tenni te eléd. Tudjuk, hogy te vagy az, aki mindent átlátsz, azt is, amit mi így emberi szemmel nem látunk át. Sem az eredetet, sem a célt, legtöbbször az utat sem. Ezért szeretnénk újból rád hagyatkozni. Téged keresünk, nálad zörgetünk, az imádságainkkal, amelyek sürgetnek minket, hiszen ebben a földi világban élve annyi minden időhöz kötött maga az életünk is. És szeretnénk tapasztalni még a változásokat, a megújulásokat, szeretnénk látni a görbe dolgok kiegyenesedését, és szeretnénk megélni azt a békességet, amelyre a lelkünk is vágyik. Mindezzel vagyunk előtted, és erre kérjük most a te szavadat, a te igédet, hogy azt tudjon bennünket bátorítani. Így kérjük a te lelked erejét, hogy ragadjon meg bennünket, és ragadjon ki azokból az emberi gondolatokból is, ahol mindig keretekbe, mindig szabályokba ütközünk, ahol nem tudunk túllépni önnön erőnkön, gondolatainkon, vagy békétlenségünkön. Így kérjük a te áldásodat mai Isten tiszteletünkre is, a te igéden és a te lelkeden keresztül. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 77. Zsoltárunkkal készüljünk. A 77. Zsoltárunknak az első versét énekeljük így közösen. Az első verset, amely így kezdődik, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. János evangéliumának előbb felolvasott részéből egy verset szeretnék kiemelni, a János evangéliumának a 16. részéből a 24. verset. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Foglaljuk el a helyünket. Ha össze kellene foglalni Jézusnak ezt a rövid tanítását az imádság lehetőségéről, vagy ajándékáról, akkor azt a címet kellene adni ennek az ige hirdetésnek, hogy az imádság új korszaka. És ebben megfogalmazódik már is az, hogy valamit gyakorolt eddig az ember, és Jézus ott a tanítványoknak azt mondja, hogy és mostantól lehet másképpen. Nyilván az életünknek sok olyan területe van, ami megváltozik az idők múlásával. Sok mindent máshogy látunk, már máshogy gondolunk, máshogy alkalmazunk az életünkben. Sok-sok dolog van, amely azért is változik meg, mert a belátásunk, a rálátásunk egészen más már. Ilyen lehet maga az imádság is. Úgy belegondoltam szó szerinti értelemben, hogy Jézus miről beszél itt a tanítványoknak. Eddig semmit nem kértetek az én nevemben. Most már az én nevemben kérjétek. Milyen lehetett a tanítványok imádsága? Ott éltek Jézussal, együtt voltak, valószínűleg megvoltak azok a hagyományos imádságok az életükben, amelyeket a zsidó vallás adott a szájukba, vagy megvoltak azok az emberi gondolatok, kérdések bennük, amiket úgy Isten elé tudtak tárni, úgy megfogalmazták a maguk számára azokat a nagy kérdéseket, amelyekre jó lenne választ kapni. De ha olyan igazán lényegre törően tényleg meg kellett volna tudni valamit, valamiről pontosan, akkor legegyszerűbb az volt, hogy oda mentek Jézushoz és megkérdezték. Még akár azt is felvállalva, hogy Jézus azt fogja mondani, hogy ó, kicsiny hitűek, már mennyiszer elmondtam ezt nektek, már hányszor beszéltem erről. Jézus azonban azt jól látja, hogy eddig a nagy dolgokat mindig ő intézte az ő életükbe. Azok az imádságok, amelyeket ők elmondtak, szólhattak általános kérdésekről, talán szólhattak arról is, hogy egy-egy élethelyzetben mit és hogyan kellene tenni, de azért a komoly és nagy dolgokat mindig Jézus imádkozta ki nekik. El is mondja Jézus egy pár helyen, imádkoztam érettetek, mert még a kísértő is kikért titeket azért, hogy megrostáljon. És én azért imádkoztam, hogy ti meg tudjatok állni abban a helyzetben. Mert ti közben imádkozásom alatt aludtatok. Vagy Jézus beszél arról is, hogy sokszor van, hogy az ember azt se tudja, hogy mit kérjen magának, és milyen jó, hogy az Isten szent lelke még ebbe is besegít az embernek, hogy valahogy adja azokat a gondolatokat és szavakat az Isten elé, amire nekem tényleg szükségem van az életemben. Most azonban Jézus azt mondja, hogy az imádságban is nagykorúsítani szeretnélek benneteket. Kérjetek az én nevemben. Én nem fogok úgy közben járni, értetek, hogy helyettetek fogalmazok meg dolgokat, hanem mondjátok ki, menjetek oda az Isten elé. Most már nem is akárki ez az Isten számotokra, mert én úgy mutattam be nektek, hogy nem csak az én atyám ő, hanem a tietek is. Menjetek és kérjétek tőle. És higgyétek el, hogyha kértek valamit, megkapjátok. Sok nehézségünk van ezekkel a gondolatokkal. Ez az imádság meghallgatása, nem meghallgatása, felülbírálja Isten, hogyan bírálja felül, megadja végül, vagy nem adja meg. Valamiféle bizonytalanságot is eredményez bennünk, és ebben a bizonytalanságban valahol elvész az imádságnak a nagy lehetősége is. Most végülis ez egy sóhajtozás, egy vágyaknak a felsorakoztatása, vagy valami hiten alapuló Isten akaratát, most hadd mondjam ki, mégis így, befolyásoló lehetőség, ajándék. Nem tudok az imádságról most minden szempont szerint egy igehirdetést elmondani, ez kizár dolog. Egy-kettőt azonban szeretnék kiemelni, hogy az ember honnan indul el az imádságában, és körülbelül hova érkezhet meg. És aztán majd mindenki ott valóban a saját személyes imádságait és kéréseit majd be tudja illeszteni, hogy én körülbelül hol tartok. Az imádságnak az alaphelyzete az Istenre való rászorultságunk. Ezt muszáj kimondani. Az imádság az egy olyan dolog, hogy csak akkor érzi szükségét az ember, hogyha úgy érzi, hogy szükségem van valamire, ami nekem nincs meg, és nem csak a szükséget fogalmazza meg benne, hanem a szükséggel együtt egyszerre tesz egy bizonyságtételt is, hogy de nálad az megvan. Az emberi kérések hasonlítanak, ehhez párhuzamba lehet állítani. Ha én kérek valakitől valamit, az azt jelenti, hogy az a dolog nekem nincs meg, a másikról feltételezem, hogy neki van, és odalépek hozzá, és azt mondom, hogy kérlek, adj nekem ilyet. És ő adni fog. Az Isten elé is ezzel lépek. Először is elismerem az alaphelyzetemben azt, hogy nekem valamilyen szükségem van. Az imádság az itt kezdődik. Ezt azt hiszem mindannyian érezzük. Átlátjuk mi azért annyira az életünket, még hogyha minden pillanatát nem is tudjuk jól értelmezni, hogy valakik olyanok vagyunk, akiknek van szüksége. Szeretetéhesek vagyunk, türeleméhesek vagyunk, szeretnénk jobban elfogadni a múltunkat, benne a lehetőségeket, békességet teremteni a lelkünk mélyén. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek úgy szorongatnak minket. Ez a mi szükségünk. És ez a szükségben lévő ember egyszer csak kérhet. Kérjetek, mondja Jézus. Kérjetek. Calvin azt mondja, hogy végeredményben minden imádság kérés. Mi meg szoktunk különböztetni kategóriákat, sőt, azt is szoktuk mondani, hogy nem, hát mi tudunk olyan imádságot mondani, ahol nem kérek semmit, mindenért csak hálát adok. Vajon azok az imádságok nem úgy lennének hitelesek, hogyha azzal a kéréssel kezdeném, hogy Uram, segíts nekem őszinte szívből hálát adni. Hogy ne csak felsorokoztassam érvek szerint, hogy mennyi mindenem van, amit hát tényleg meg is kéne köszönni, hanem az tényleg úgy nyomja a lelkemet azzal az örömmel, hogy én ezt kaptam, és én ezt szeretném jól megköszönni. Nagyon nehéz így imádkozni. És amikor Calvin azt mondja, hogy végeredményben minden imádság kérdés, akkor azt is elmondja, hogy az imádkozó ember akkor nem valamiféle szent és magasztos állapotban van, nem szárnyal, amikor megszólítja az Istent, hanem az elkendőzetlen valóságban él benne. Abban, amiből tud szólni. Tudom, hogy nehezek ezek a zsoltárok, amiket most is énekeltünk régies kifejezésekkel, az Istenhez az én szómat, felemelém kiáltásomat. Jaj, de régen volt már ez. Tehát igazából ez az állapota az imádság megszületésének. Hogy én onnan lentről oda kiáltok az Istennek, aki fönn van, jóval fölöttem. Jézusnak van egy szép példázata két imádkozó emberről. Bemennek a templomba, és az egyik elkezdi az imádságát, és azt mondja, Uram, köszönöm neked. Hát ez egy nagyon szép imádság lehetne, mert hálaadással indít, és elmondja, hogy köszönöm neked, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik ember. Köszönöm, hogy jobban tudom intézni a dolgomat, mint sokan mások. Köszönöm, hogy az én családom egy kicsit különb, mint a többi család. Talán több a szeretet benne, több az egység benne. Köszönöm azt is, hogy megvan a lehetőségem, hogy én még adakozni is jobban tudok. Akkor megjelenik a másik ott a háttérbe, a szürkületbe, és elkezdi verni a mellét, és azt mondja, hogy bocsáss meg nekem, Uram, azért, amilyen vagyok. És erre Jézus azt mondja, hogy hát, nézzétek, ha én ezt az Isten szemszögéből nézem, akkor ez az ember ez jobban imádkozott. Ez megtalálta azt az állapotot, amiből az Isten meg lehet szólítani. Tudja a maga méltatlanságát, tudja azt, hogy nincs sok alapja megszólítani Istent, és amikor Jézus itt arról kezd beszélni, hogy majd lesz egy olyan fordulópont, amikor rájöttök arra, hogy az én nevemből kell elindítani azt az imádságot, akkor valami ilyesmiről beszél, hogy mert milyen jogalapom van nekem megállni az Isten előtt, és bármivel elkezdeni befolyásolni az ő akaratát. Érdemeket sorakoztassak fel? Vagy mondjam azt, hogy hát neked ez kötelességed megadni? Ezeket nem tudom mondani. Érezzük mi is. A szükségen lévő ember szava, és egyben a bizonyságtétele, hogy amit kérek, azt az Isten megadhatja. Az ott van az ő kezében. Az biztos, hogy ott van az ő kezében. Ezért megyek kérni. Különben, ha nem hinném, hogy a kezében van, miért kérném? Kérjétek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. A következő fázis ez a bizonyos várakozás. Megkapom, nem kapom meg. Meghallgatta Isten? Nem hallgatta meg Isten. Felülbírálta? Csak azt lehet kérni, ami eleve az ő akaratával megegyezik, tehát az már nem is az én kérésem lesz, hanem csak vissza akarja hallani, hogy én is ugyanazt kérem, amit ő is kérne az én helyembe. Vajon ez az imádság? Megint csak Calvint szeretném idézni, mert megmondom őszintén, hogy nagyon nagy zavarba voltam, amikor készültem az igehirdetésre, hogy végül is az imádságot hogyan kell jól megélni, és hogyan kell jól használni, arra használni, amire az Istentől kaptuk. És Calvin azt mondja, hogy az ima meghallgatás az nem másról szól, mint hogy az emberi kérés elfogadásra és befogadásra kerül Istennél. Belekerül az Isten tervébe és akaratába az én kérésem. És utána az Isten az én kérésem meghallgatásával újra dönt, és újra cselekszik. Nagy kérdés az, hogy az azt jelenteni, hogy az én imádságom befolyásolja az Isten akaratát. Tudja-e befolyásolni az Isten akaratát? És azt gondolom, hogy erre a legjobb felelet az, hogy igen, és ugyanakkor nem. Igen, azért, mert az Isten szinte alig várja, hogy az én imádságomat kimondjam már, kinyögjem végül, hogy ő megváltoztathassa azt a gondolatot, ami korábban azért volt csak benne, mert az én életem távol van az Istentől. Egyszerű ószövetségi példát mondok. Többször olvasuk az Ószövetség lapján azt, hogy és Isten megbánta azt, hogy ezt vagy azt tervezte. És Isten olyan boldog volt, hogy végre megbánhatta, hogy azt tervezte. Mert az embernek az életét úgy kéne megítélje az igazság alapján. Ezt tetted, ezt érdemled. Muszáj kimondanom, mert én vagyok az igazságos Isten. Azt kell adnom, ami jár neked. És milyen nagy csodad számomra is, amikor megszólal az ember, és azt mondja, hogy de bocsásd meg, és ne azt add, amit érdemelnék, hanem valahogy légy hozzám kegyelmes. És az Isten végre felsóhajthat, és azt mondhatja, hogy végre megváltoztathatom azt, amit én sem akartam megtenni veled. Megváltoztatható. Ugyanakkor mégsem, mert az Isten úgy is tudta előre, hogy én ott fogok könyörögni térden állva előtte, és fogom kérni, hogy ez ne így legyen. És hogyha van olyan akarata, amire én azt kérem, hogy ne így legyen, de ő mégis úgy látja, hogy nekem arra van szükségem, akkor meg úgyse hagy beleszólást. A Jézus imádság nagy példa előttünk, és annak a legsúlyosabb mondatával együtt élünk minden nap. Amikor Jézus is ott gyötrődik a kereszt halál előtt, és azt kérdezi az Istentől, hogy tényleg ez a terv? Tényleg csak így lehet? Nem lehet ezen változtatni? Ki kell inni a keserű poharat? És utána azt mondja, de legyen meg a te akaratod. Na ennek a feszültségében mondjuk el mi is az imádságainkat, és valahol az ima meghallgatásunk is ennek a fényében nyer értelmezést. És az egy bizonyos dolog, hogy az Isten meghallgatja az imádságomat, és az is bizonyos dolog, hogy a következő szava és cselekedete úgy történik, mint aki hallotta ezt az imádságot. Megint emberi példát szeretnék mondani, hogyha valamit mi kimondunk, és az a másik füléhez, ne talán jobb esetben a szívéhez eljut, attól kezdve az a döntésünknek a részévé lesz. Nem tehetek úgy, mintha azt nem mondta volna. Nem tehetek úgy, mintha én azt nem ismertem volna meg azt az érzést, ami benne van. Újból döntök, és az új döntésemben benne van a másik kérése. Az Isten is azt mondja, hogy higgyétek el, egyetlen egy olyan imádság nincs, ami után én nem gondolom újra azt, hogy mire van igazán szükséged neked, és mi az, amit én adni szeretnék ezért. Nyilván, hogy az ima meghallgatások sosem azt jelentették, és erről sosem adott Jézus sem tanítást, a Biblia sem, hogy én valamit kimondok egy varázsigével, és az Isten azt azonnal beteljesíti. Amikor Jézus azt mondja, hogy kérjetek az én nevemben, akkor az ő nevét nem ilyen olcsón akarja oda dobni nekünk, hogy na ez lesz az a varázsiga a legvégén, ami aztán majd mindent elintéz, ami a ti vágyatok és akaratotok. Így kell elérkeznünk ehhez a harmadik gondolathoz. Nem csak kérünk, nem csak meghallgatja az Isten, hanem ebben a nagy korúsításban azt mondja, hogy tanuljatok meg az én nevemben kérni. Az imádkozó ember valóban mindig kereste az alapot, hogy hogyan állhat oda az Isten elő. Az ószövetségi zsoltárokban nagyon sokszor azt mondjuk, hogy, vagy azt olvassuk, hogy az imádkozó azt mondja, hogy hallgass meg engem a te nevedért. Mert tudja, hogy igazából semmi létjogosultsága és alapja nincsen, hogy ő most az Isten nagysága mellé odalépve valahogy tényleg a maga vágyai, kérései szerint fordítsa az Isten akaratát és gondolatát. De a te nevedért megteheted, mondja az ószövetségi ember, hogy a te dicsőséged meglátszódjék, hogy az én imádságomnak van egy utóélete, hogy én abból nyerek valamit. Lehet, hogy nem azt nyerem pont, amit kértem, hanem azt a békességet nyerem, amivel rá tudok hagyatkozni Istenre, hogy az én ügyem nála van. Ez a legnagyobb nyereség. Jézus pedig azt mondja, hogy az én nevemben. Mondjátok azt, hogy az én nevemben. Nekünk olyan formaságnak tűnik, és hogyha halljuk mások imádságát, vagy itt az Isten tiszteleten, és azt mondjuk, hogy Jézusért, hát persze valahogy oda kell biggyeszteni ezt a nevet is, mert hát végül is ő is azért közben jár érettünk. De ez több ennél. Egyfelül ad szabadságot, és ugyanakkor ad korlátot is. Adja az imádság szabadságát, és adja az imádságnak a korlátait is. Az imádság szabadsága az lesz, hogy közvetlenül Isten megszólítható. Hogy Isten egészen elérhető úgy a számunkra, hogy senkit nem kell megbízni azért, hogy imádkozzon már érettem, hanem én magam odaállhatok az Isten elé. A középkornak ez egy nagyon érdekes eltorzulása volt az egyházban, hogy én kicsi ember vagyok Istenhez, nem érhetek fel, meg kell találni azokat a szent életű valakiket, akik majd közvetítik az én nyomorult kis imádságomat, hogy az eljusson az Istenhez. Jézus azt mondja, az imádság szabadság az, hogy én az Isten előtt vagyok mindig, minden pillanatban. Ezért lehet imádkozni a templomban, de lehet imádkozni otthon, lehet imádkozni az utcán, munkába menet, vagy a metrón elcsendesedve. Nyilván ezek különféle súlyú és különféle helyzetű imádságok, de imádságok lehetnek, mert az Isten ott van. Ugyanakkor, ha Jézus nevében kérek valamit, akkor azért többször átgondolom, hogy mit kérek. Ez olyan, mint egy ilyen biankó. Egy üres lap, és az van ráírva a tetejére, hogy az én imádságom, ezt kérem az Istentől, és alul alá van írva, hogy ezt Jézus aláírja, hogy ezt ő is támogatja. Megrettent, hogy mit írok a kettő közé. Hogy most tényleg ilyen kisebb, görcsös, emberi próbálkozásokkal, vagy olyan méltatlan dolgokkal kell ezt a lapot megtölteni, amivel néha a szívünk teljesen tele van, vagy pedig érezzük annak a súlyát, hogy itt valami olyasmit meg kell megfogalmazni, ami létkérdés, ami életkérdés. És valahogy így nő fel az ember igazán az imádsághoz. Kezdve onnan, hogy én Istenem, jó Isten, becsukódik már a szemem, mert így tanították. Vagy mi atyán ki vagy a mennyekben, mert így megtanultam. Utána jönnek ezek az életsóhajtások, ja Istenem, segíts meg, jaj, viselj rólam gondot, csak most az egyszer, még. Megígérem neked, hogy fogadalmak, meg mindenféle imádság. És egyszer csak felnő az ember, és azt mondja, hogy egy ilyen nagy ajándék, hogy a Jézus nevében életet lehet kérni. Hogy élhetek. Hogy úgy élhetek, ahogy a keresztségben is hallottuk, hogy megvannak ezek a fájdalmas pillanatok, amelyek mindig felelevenítik bennünk, hogy milyen lenne az ember Istentől elszakadva. És a következő pillanatban ott van az örömnek az a teljesség, amiről itt Jézus is beszél. Kérjétek és megkapjátok, hogy az örömötök teljes legyen. Az imádságot örömre kaptuk. Azért kaptuk, hogy az ember örülhessen utána. Az Istennel való találkozásban kapott ajándékoknak, a vele való szövetségnek, annak, hogy egy olyan hatalom áll mögöttem, az életemet tartja kezében, akinél nagyobb nincsen. Mindig elcsodálkozom azon, amikor egy-egy olyan kifakadást olvasok a Bibliában, ami hitvallásá lett, mondjuk Pál apostolnál, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, semmi nem veheti el tőlem azt, amit egyszer már az Isten nekem ajándékozott. Az az enyém. és az imádságban ennek a békességére jut el az ember. Még akkor is, hogyha sír közbe, még akkor is, hogyha gyászol közbe, még akkor is, hogyha felemlegeti a sebeit, akkor is ott van az a békesség, amely az imádságnak tényleg az alapjává lesz. És ettől kezdve akkor ugyanilyen bizalommal a következő, és a következő, és az azt követő alkalom akkor is meg fogom merni szólítani Istent. Csendesedjünk el, és valóban a magunk személyes imádságait vigyük oda az Isten elé, kérve azt az áldást, hogy az imádságnak ezt az erejét, ezt a csodáját, és ezt az ajándékát mi is tapasztalhassuk.